úgy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar mezőgazdaságnak hatalmas problémát okozna a területalapú agrártámogatások kivezetése, hiszen évente körülbelül 550 milliárd forint ilyen támogatás érkezik 160 ezer gazdának az Európai Uniótól. Erről Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője beszélt. A politikus emlékeztetett, hogy Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke megbízásából született egy stratégiai párbeszéd című állásfoglalás, ami összefoglalja a legfontosabb terveket. Ezt szeretnék majd jogszabályba önteni, ha feláll az új bizottság. Az Európai Parlamentben elkezdődött a vita a 387 milliárd eurónyi támogatást érintő javaslatcsomagról. Ebben a dokumentumban világosan szerepel, hogy ki akarják vezetni a területalapú agrártámogatásokat. Több mint 65 milliárd forint értékű uniós forrás válhat elérhetővé aktív turisztikai fejlesztésekre ebben a ciklusban. Ebből juthat pénz egyebek között a víziturizmus fejlesztésére is, közölte a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Révész Máriusz előadásában kifejtette, a kormány a múlt héten elfogadta a víziturisztikai stratégiát, amelynek részleteit egy színes tájékoztató anyagban október végén teszik majd közzé. A jövőben figyelemfelhívási célból is engedélyezett lehet a dudálás és a fénykürt használata is az autósoknak, írja az Infostart. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Közlekedéstudományi Intézet szakértőivel együtt ismertette a készülőben lévő új KRESZ szabályait. A Telex beszámolója szerint bevezetnék a cipzár elvet a megszűnő sávoknál. A tervek szerint bevezetik az 1 méter széles védelmi sáv fogalmát is a kerékpárral, rollerrel közlekedők, illetve a gyalogosok számára. A Demokratikus Koalíció 2026 tavaszán mind a 106 egyéni választókerületben állít jelöltet. Őket novembertől mutatják be, jelentette be Gyurcsány Ferenc a párt 13. születésnapját ünneplő rendezvényen. Azt hangoztatta, hogy az ellenzéki oldalon ők az igazi hiteles erő. Beszélt a kettős szuverenitás fontosságáról is, ami a nemzet szuverenitására és Európa szuverenitására vonatkozik. Hangot adott annak a meglátásának, hogy létre kell hozni egy új átfogó szövetséget, amelynek Európa népei, az Egyesült Államok, valamint azok az alkotmányos demokráciák lennének tagjai, amelyek a nyugatos világ értékei szerint rendezkedtek be. Komjáti Imrét választották két évre az MSZP elnökének a tisztújító kongresszuson. A párt elnök helyettese Korózs Lajos eddigi alelnök lett. Komjáti Imre azt mondta, ők lesznek a magyar politikai élet emberi hangja, baloldali lelki ismerete. Október végétől országosan elérhetők lesznek a térítésmentes influenza elleni vakcinák, írja az Infostart. Már megkezdte működését a légúti figyelőszolgálat. A tavalyi szezonhoz hasonlóan az idei szezonban is 949 ezer adag térítésmentesen felhasználható influenza elleni vakcina áll rendelkezésre a 3 évesnél idősebb kockázati csoportba tartozók számára. Híreink végén az időjárásról. Fátyol felhős vagy derült lesz az ég. Több helyen párássá válhat a levegő, reggelre helyenként köd is képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, csak a Fertő térségében élénkülhet meg időnként a délkeleti szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában -1 és +7 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb is lehet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a Medgyessy Zsófia szalézi nővérrel múlt héten megkezdett beszélgetésünket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mindannyian Istenhez tartozunk, és az ő jelét viseljük a szívünkön, és a missziós küldetés, hogy adjuk tovább azt az örömhírt, hogy igen, van feltámadás, hogy igen, van remény, hogy a halál nem az utolsó szó, hogy a szenvedés az csak egy állomás, és onnantól kezdve van tovább. Ez minden keresztény embernek az az öröme kéne, hogy legyen, ami erőt ad. Az, hogy utána már milyen hivatás, hogy most családos, vagy éppen egyedülálló, vagy hogy éppen szerzetesi, ez már az Istennek az álma és az ajándéknak az elfogadásáról szól, de mindannyian erre vagyunk hivatva, hogy Isten szeretetének a csatornája legyünk a világ számára. Mert hogyha ő fogja a kezünket, akkor mihelyt megfogjuk valakinek a kezét, valójában megtörténik az, hogy az Istennel fogunk kezet.
És volt egy ilyen konkrét pillanat, amikor így érezted, hogy akkor most Zsófikám, én szeretném, hogyha te az én szerzetes nővérem lennél.
Igen, volt. Vicces, mert alapvetően elég konkrét ember vagyok, és a jó Istennel is így jól megbeszéltem, hogy jó, itt vagyok egyetemen, de most már hivatás kérdésben én szeretnék választ kapni, és adatott egy lehetőség, hogy Erasmusszal külföldre utazzak, és úgy voltam vele, hogy jól van, uram, letelik ez az időszak, én utána választ szeretnék kapni a hivatásomban, és úgy hazajön, hogy ezt intézem. Mert ha nem szerzetes, akkor én meg akarok házasodni, szeretnék egy szép keresztény családot, és így haladni előre. Most az a döbbenet, hogy az Erasmus ideje alatt, amit külföldön töltöttem, tele volt annyi jelzéssel, hogy nekem szerzetes hivatásom van, csak nem tudtam fölismerni. És úgy jöttem haza, hogy hát, szerintem nekem családos hivatásom van. 98% nekem ez, de ezt a 2%-ot, hát, azt nem tudom lezárni. Hogyha mégsem ez lenne az utam, uram, akkor szólj, így megbeszéltem vele, hogy akkor legyen így. Én megmentem, hogy járjam az utamat, és nagyon vágytam közösségre. Nem volt nekem elég, hogy a gimiben volt hittan, szerettem volna egyetem alatt is folytatni. Volt bennem ez a vágy mindig, hogy ismerni az Istent, és végtelen, de egyszerűen vonz mindmáig. És nagyon hálás voltam, amikor pont Albertfalván megérkezett Gábel Henrik atya, és elindított egy ifjúsági közösséget, csütörtök esti hittanokat, és nagy örömmel kezdtem el oda járni, és rengeteget kaphattam. mindig azt éreztem, hogy van egy újabb plusz gondolat, ami lelkileg kibontakoztat, hogy megismerhetem jobban az Úr Jézust, hogy itt van velünk az oltári szentségben, és csak felerősödött bennem az, hogy milyen jó vele lenni. Tehát egyszerre tágult bennem a szívemben a vágy a vele töltött idő iránt, illetve az, hogy vele és érte tenni. És olyan érdekes volt, mert ebben az időszakban kezdték el mondani az emberek, hogy te Zsófi, neked nincsen hivatásod, és így hát mondtam, hogy hát van családos, és hogyha hívna az Isten, akkor mennék, de nem hív, és még dühöngtem is, hogy hát a családos is ugyanolyan hivatás, és hát nyilván, de már ott volt valami, kezdett valami kibontakozni. Szívesen elmesélem ezt a részt így a hivatás történetemből, mert rendkívüli számomra megtapasztalni azt, hogy mennyire konkrét az Isten az ember életében. Ugye elmélítettem a családos táborokat is, és hát most már szervezőként vettem részt 2017-ben, meg hát már ott előtte is rengeteget segítettem szívesen. És hát elérkeztünk Bodajkra. Most Bodajkon tudni kell, hogy van egy Mária kegyhely. Én akkor tájt így fiatalként már nagyon kezdett elegem lenni, hogy egyedül vagyok, és hogy most már szeretném az utamat. És akkor csak így ennyit mondtam az szűzanyának, hogy most már elegem van, nem bírom tovább, küld a férjemet. Jó volt, otthonos volt, nem gondolkodtam sokat rajta, hogy most itt hány üdvözlégyet kéne mondanom, egyszerűen csak sóhajként jött belőlem, mert így éreztem magam. És az volt a döbbenetes, hogy a családos tábor alatt volt egy olyan szent mise, ahol pont az elköteleződésről volt szó. A szerzetes és papi hivatásokért imádkoztunk, és gondoltam, hogy hát majd, ha én már nem lehetek szerzetes, akkor majd a fiam az hadd legyen pap. Nem is értem, miért nem akarják a szülők, hogy a gyerekük pap legyen. És ott abban a pillanatban jöttem rá, hogy Uram Jézus, hiába mondogatom neked, hogy mindenem a tiéd, hogyha nem nyitom meg a szívemben ezt a kérdést, hogy szerzetesség. Mert mindaddig a pillanatig, ha jött egy gondolat, majd ha szerzetes leszek, akkor ezt a rózsafűzért fogom imádkozni, majd ha szerzetes leszek, erről fogok írni, majd ha, és mindig így lögtem el magamtól, hogy nem Uram, majd döntsd el te. És így szépen így megoldottam az életemet, hogy erről nekem nem kell gondolkodni. Hát nyilván el sem tudom képzelni, hogy merre, mikor és hogyan. És ott abban a pillanatban ott megértettem, hogy tehát akkor igazából hazudok, ha azt mondom, hogy mindenem a tiéd, de ezt a részét a szívemnek nem merem megosztani veled. Hát akkor jött az a pillanat, hogy akkor nyissuk meg a szívemet. És akkor, ha szerzetesség, akkor legyen. Úgyhogy miután bocsánatot kértem így az Úr Jézustól, utána ez a dolog így elindult, hogy akkor menjünk, és úgy éreztem magam, mint aki egy fekete lyukba ugrik bele, mert ötletem nem volt, hogy ez hogy néz ki. Nyilván vonzott már korábban a Kármelnek a világa, tehát a Víjai Szent Teréznek nem csak a barátsága, hanem a lelkisége is elkísér, a szemlélődés utáni vágy, a tudni megállni és rácsodálkozni a dolgokra, ami az imádságnak is egy nagyon intenzív dimenziója, hogy az ember így megtapasztalja az Istennek a jelenlétét. De ezután indult el egy olyan intenzív keresés, ami ilyen csiki-csuki játék volt, hogy igen, nem, mi lesz, ha nem tudom, ezer kérdés. És itt volt egy nagyon sarkalatos pont, ugyanezen a nyáron, augusztusban, hittantábor volt, 0-24-ben a gyerekekkel, és megtapasztaltam egy olyan mennyország érzést, hogy reggel szentségimádással kezdhettem csendben ott az Úr Jézusnál, utána közös szentmise is a gyerekekkel a nap folyamán, de végig játék, akkor a zsiványokkal egy picit így megharcolni, hogy mi van, akkor hogy mindenki menjen időben enni, akkor aludni, és a többi. És nagyon boldog voltam így velük ott. És akkor fogalmazódott meg bennem nagyon intenzíven egy imádság alkalmával, megint szentségimádáson, hogy jó, Uram, én a tisztaságért és a fiatalokért szeretném szentelni az életemet. De még mindig azt éreztem, hogy ez nekem nem elég, mert mindannyian arra vagyunk hívva, hogy tiszta szívvel éljünk, bármilyen hivatás is legyen, és ez még mindig bármelyik hivatás lehet, és akkor föltettem a kérdést, hogy hogyan tovább. És akkor jött a gondolat, hogy szalézi nővérek, és ennyi. Az egészben az volt a döbbenet, hogy én nem tudtam, hogy léteznek a szalézi nővérek, és úgy voltam erre, hogy ez jó, ez eszembe jutott, majd rákeresek a neten. És nagyon viccesen hangzik, de tényleg így volt. És utána rákerestem a neten, és igenis léteznek szalézi nővérek. Tudtam, bocsánat, zárójelben, hogy szalézi testvérek léteznek, mert már mint mondtam, hogy Don Bosco iskolába jártam, ahova néha jöttek a szalézi testvérek. De ötletem sem volt, hogy léteznek nővérek is. És amikor megtaláltam, hogy van hivatás gondozó, vagy hivatás tisztázó lelki gyakorlat, zárójelben hivatás tisztázó lelki gyakorlat abban segít, hogy a kereső ember felfedezze, hogy mégis mi az Isten álma róla. Ez nem azt jelenti, hogy elmegyek és rögtön szerzetes leszek, mert annak semmi értelme nem lenne. Arról szól, hogy felfedezzem, hogy alapvetően én ki vagyok, milyen vágyak vannak bennem, és hogy utána mi lehet az Istennek a vágya velem, mert Isten boldoggá akar tenni. Ennyi az ő lényegi szándéka, mert szeret, és azt akarja, hogy boldog legyek. Na most ő készít mindenki számára egy utat, amit szabadon elfogadhatok, vagy sem. És én ezt meg akartam ismerni. A csodálatos az volt, hogy amikor én elmentem Pesti Dekúti rendházunkba, akkor én már az első találkozás után éreztem belül, hogy én szalézi nővér leszek. Nyilván utána jött egy hosszú benső küzdelem, harc, az összes félelem, ami lehetséges előjött bennem, de sok segítséget is kaphattam, és utána nem sokkal megfogalmazódott a végső döntés számomra. Édesanyám nagyon sokat segített, mert ő volt, aki végül kimondta, hogy hát de Zsófia, a szabad akaratodat nem hagyhatod az Istenre, neked kell dönteni. És ez akkora lendületet adott nekem, hogy ja, tehát, hogy mindig hárítottam, hogy majd Istenem, majd döntsd el te. Nehogy véletlenül rosszul döntsek. Mert olyan nehéz dönteni az életben. De édesanyámnak ez a mondata, ez tényleg sorsfordító volt, mert bátorságot kaptam ahhoz, hogy azt mondjam, hogy jó, én vágyom erre, úgy érzem, hogy a jó Istennek is ez a vágya velem, akkor csináljuk. És az volt a csodálatos, hogy az ott kimondott igen, az mind máig elkísér. Nem próbaidőre léptem be, hanem úgy, hogy akkor ezt csináljuk végig. És ahogy haladtam előre az úton, egyre inkább csak megerősödhettem abban, hogy igen, az Isten tényleg ide hív, nagyon konkrét, nagyon egyértelmű jelekkel jelezte, és folyamatosan visszacsatol, hogy merre van az irány. Szokták mondani, hogy a szerzetési hivatásnak vannak jelei, én ezt az elején nem értettem, hogy ez mi, és ez hogy, és próbáltam foggatni a szerzeteseket, hogy ez mégis hogy van, hogy rájöjjek, hogy nekem amúgy nincs hivatásom. De felfedezhettem aztán később, hogy ez hogyan működik. És akkor így a jelre visszacsatolva, ugye minket szalézi nővéreket úgy is hívnak, hogy segítő Szűz Mária leányai. Említettem a kegyhelyet, hogy a szűzanyához kiáltottam, utólag tudtam meg, hogy ez a kegyhelyes segítő Szűz Mária templom volt. Úgyhogy számomra akkor esett le, hogy a szűzanyától ajándékba kaptam a hivatásomat, és Jézus kaptam ajándékba, hogy mellette köteleződjek el egész életemre.
Az nagyon megragadott, amit az édesanyád mondott, hogy a szabad akaratodat nem hagyhatod a jó Istenre. Én is úgy képzelem, hogy az a legjobb, hogyha az ember a teljes életét úgy átadja a jó Istennek, és az ő tenyerénre ül, és azt mondja, hogy akkor Istenem, tégy velem, amit akarsz. De ez jó gondolat, hogy igen, csak nekem meg kell hoznom azt a döntést mindig, hogy valóban ott legyek, és ne is jöjjek le róla, mindent át tudjak adni neki.
Hát meg újra. Azt hiszem, ez sok kicsi igenből összetett, nagy igen. Meg hát a jó Isten ismer bennünket, tehát tudja, hogy szükségünk van arra, hogy éreztesse a közelségét, hogy éreztesse azt, hogy velünk van, hogy erőt ad. Amikor nagyobb kihívás van, akkor elküldje a kellő embereket, akiken keresztül tud szólni, és meg is adja azokat a szükséges és kellő nehézségeket, amiben tudunk növekedni, és megengedi, hogy elessünk. Azt hiszem, hogy tényleg a mennyei atya a legnagyobb nevelő. Azt hiszem, a jó nevelő az engedi, hogy elessünk, mert igaz, hogy végig ott áll mellettünk, amikor el is esünk, és tartja a kezét, hogy belekapaszkodva fölálljunk, de nem csinálja meg helyettünk. És Isten, ha meg is engedi, a nehézséget meg az elesést ott van, hogy utána együtt álljunk föl, és sose hagy cserbe, és megengedi, hogy újra próbáljuk, ha elestünk, akkor fölálljunk, végtelen megbocsátásával vesz körül, és ezt mindenki felé akarja és vágyja közvetíteni, hogy ne féljünk vele haladni az úton. Amikor meg nagyon nehéz, akkor úgyis a karjaiba vesz.
Van egy hatalmas erőd, igen, egy belső erőd, amit még szerintem a rádió hallgatóink is éreznek.
De ez nem az enyém, ha van.
Igen.
Ez az övé, Jézusé.
Igen, és hogy te ezt hogy szoktad, hogy lehet erősíteni? Ti nővérek, illetve a szalézi rendben
is. Hogy néz ki a lelki edzés, hogy kézzel fogható legyen a lehetőség. Én azt hiszem, hogy az embernek a lelki élete, a keresztény lelki élete, az kapcsolat. Én nem azért lettem szerzetes, hogy vallásosabban éljem meg a vallás gyakorlataimat, hanem mert az Isten, a hit, az az Istennel való személyes kapcsolat, ami nem kér kevesebb energiát, mint bármelyik más élő személlyel való kapcsolat. Tehát ahogy a barátság, ahogy a párkapcsolat, ahogy a házasság, ahogy a gyerekekkel való kapcsolat, időt és energiát kér és vágyik, ugyanígy az Istennel való kapcsolat is. Igazából az összes kihívás megtalálható az Istennel való kapcsolatban, mint ami a bármelyik emberi kapcsolatban, és azt hiszem, csak nem merjük kimondani. Az emberi kapcsolatokban elmerjük fogadni, előbb-utóbb, hogy van konfliktus. De az Istennel való kapcsolatban nem vállaljuk föl, hogy lehet konfliktus, pedig igenis lehet, és az Istennel is lehet haragudni, remélem ezzel senkit nem botránkoztatok meg, de lehet rá haragudni, a legfontosabb csak az, hogy ne engedjem el közbe a kezét, hogy beszéljük meg, hogy próbáljam meg, merjem kimondani, és tudom, hogy ez nem olyan, hogy rögtön fejes lehet ugrani, mint ahogy, ha egy barátság fejlődését nézem, nem mondom el rögtön azt, ami nekem a legfontosabb, ahhoz kell a bizalom, ahhoz kell egy befogadottság, elfogadottság érzés, hogy szeretve vagyok. És az Isten a legudvariasabb, a leggyöngédebb személy, aki persze tud végtelenül hatalmas is lenni, ha kell, és hallatja a hangját, de ő ott fog állni az ajtóban, és kopogtat mindvégig, amíg mi nem nyitunk ajtót, ő nem fog ránk törni. Hát olyan tiszteletben tartja a szabad akaratunkat, hogy szokták mondani, hogy a szívünknek a kapuját csak belülről mi tudjuk kinyitni, és az Isten ott van és zörget, és ajánlja a szeretetét, az irgalmát, a barátságát, a megbocsátását, de erre csak mi magunk tudunk válaszolni. Na most ez a lelki edzés az lényegében erről szól, hogy hogyan ápolom ezt a személyes kapcsolatot az Istennel. Nyilván ehhez hozzátartoznak a közösségi imádságok is, tehát az imádság, mint olyan, ha lelki edzésről beszélek, akkor annak az egész fogalmát kéne talán újra értelmezni, hogy mégis ott mi történik? Tehát az imádság az nem más, mint tényleg párbeszéd, beszélgetés Istennel, beszélgetés, ahogy az ember előre halad, egyre jobban megtapasztalva valakivel, aki végtelen ő szeret, aki feltétel nélkül szeret, aki előtt lehetek önmagam, aki annyira szeret, hogy a szeretete leolvasztja a maszkokat rólam, és onnantól kezdve lehetek teljesen én, ahol nem kell önvédelmi falakat húznom, ahol föltárhatom a sebeimet, ahol engedhetem, hogy ő azt érintse, és ő hozzányúljon, és gyógyítsa azokat. És ahogy az imádságban az ember egyre bátrabban mer oda helyezkedni, hogy igen, hiszem, hogy Istenem itt vagy, hogy jelen vagy, hogy szeretsz engem, akkor én itt szeretnék számodra is jelen lenni. Szeretném eléd hozni ezt, szeretném eléd hozni azt, az embereket, akik számomra fontosak. Talán egyszerűbb ezt az egészet úgy elkezdeni, mert nem egyszerű föltárni rögtön, hogy mi van belül. Csomószor lehet az, hogy kényelmetlen számomra az Isten előtt föltárni, hogy fúj, nekem ilyen sebeim vannak, vagy hogy itt nem jól éltem meg ebben a kapcsolatban, vagy igen, tudom, hogy ez itt egy elrontott lépés volt, és most ezt vállaljam föl, de mi van akkor, ha itt engem ő elítél, ha ellök, ha... És jönnek ugye elő azok az emberi tapasztalatok, amit az élet során kaptunk, mert az Istenről alkotott képünket azt első körben az emberi kapcsolódásainkból tudjuk vetíteni. Utána később, hogy az ember személyesen is megtapasztalja Isten jelenlétét, abból bontakozik ki, hogy ő valójában nagyon sokszor nem is olyan, mint aminek gondoljuk. És akkor oldódnak a félelmek, hogy elmerjek mondani neki olyat, ami fáj. Így tud föloldódni esetleg egy-egy gát, hogy ja, a széngyónás az nem arról szól, hogy akkor most elmondom a bűneimet csupán, és akkor lehet, hogy megítélnek vagy sem, hanem arról szól, hogy felismerem, hogy itt van valaki, aki végtelenül szeret, és csak be akar gyógyítani, és nyújtja az orvosságot, és csak annyi kell, hogy én elfogadjam. És itt ez már egy újabb dimenzió, hogy akkor hogyan van jelen az Isten? És azt hiszem, hogy itt egyébként Jézus személy az egyetlen, aki igazán tényleg útigazság életként tud vezetni bennünket, mert annyi mindent lehet hallani a világban. De Krisztus azzal, hogy eljött a világba és elmondta, hogy hogyan szeret a mennyei atya, onnantól kezdve nekünk stabil útunk van felé. És ha az ő nyomába lépünk, hogy elfogadjuk az ő kinyújtott kezét, ami annyit mond mindenkinek, hogy gyere, kövess engem, szeretném a barátságomat neked adni, itt vagyok minden nap, hogy odaadjam magam neked, még hozzád képest is törékenyebb leszek, hogy az oltári szentségben kenyérként tápláljalak. Egy egészen más Isten arcot fog nyújtani, amiben azt hiszem egy idő után mi sem félünk törékenyek lenni, mert az ember végtelenül törékeny, rengeteg sebet hordoz szerintem mindenki, és onnantól kezdve, hogy az ember megérzi azt, hogy ezek a sebek nem elutasítottak, hanem végtelenül szeretettek annyira, hogy valaki meghalljon érte, akkor onnantól kezdve valahogy az ember bátrabban mer ez elé, az Isten elé állni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk az indulásod, az ide érkezésed, és az azóta eltelt időszak történéseit, illetve ezeket a lelki gondolatokat épülésünkre szolgált.
Hálásan köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
Kedves hallgatóink! Meggyesi Zsófia szalézi nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hogy házamba térj, egyetlen szót szólj, az nekem elég. Szolgád ma oly nagyon kér, adj szabadulást. Testem és lelkem tér, meg könyörülj rajtam, Jézus, legyen szabaddá a véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg, mentsd meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, legyen szabaddá a véred, sebemet gyógyítsd, ments meg, ments meg a lelkem, ruhádnak szélét érintem én. Élet és béke a sebem helyén, tested és béke kell a szabadulás. Tiéd a szívem, téged vár, gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá véred, fájó sebemet meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá véred, sebemet gyógyítsd, ments meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg a lelkem, fájó sebemet gyógyítsd, mentsd meg a lelkem.
I Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink! Következik az Ökumené, a Testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Máté írja evangéliumában, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. De mégis mi kifejtve a keresztjén hit tartalma? Miként vezetett el mindenféle korban, egészen máig embereket Isten arra, hogy higgyenek benne? Egyáltalán hiszek vagy tudok? Szeverényi Jánossal beszélgetünk arról, hogy miben hiszünk, a témát felvető Híd magazin kapcsán. Hallgassanak minket ma is.
Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át.
A Híd Evangélikus Missziói magazin témája apropóján arról beszélgetünk Szeverényi Jánossal, hogy miben hiszünk. Kezdjük azzal, hogy sokféleség mutatkozik abban, hogy ki hogy éli meg a hitét, a keresztény hitről beszélünk, és hogy mi az, ami számára meggyőző erővel hat, mi az, ami megszólította őt, akár először, amikor hitre jutott. Mégis körülírhatjuk-e azt, hogy mi az, ami egy minimum a keresztény hitben, amit el kellene fogadnunk, vagy közösként lehet hirdetnünk?
A kereszténység a születése óta újra és újra értelmezi saját magát. Ezekről szólnak már a jézusi tanítások és beszédek is, hiszen ott Jézus értelmezi például a mózesi törvényeket. Őt is megkérdezték, hogy akkor mi a fontos, miben hiszünk. Mit kell gondolnunk bizonyos dolgokról, életről, halálról, Istenről, teremtésről, bűnesetről, a jelenről, a jövőről, vagy akár a munkáról, házasságról, félelemről, és ezeket újra és újra az egyház megfogalmazza. A jézusi tanításokat érdemes ilyen szempontból is átgondolni, hogy Jézus mire tette a hangsúlyt. Tudjuk jól, hogy Jézus nagyon komolyan vette a 10 igét, a 10 parancsolatot is, de ő még ezt is leegyszerűsítette, és ezt is összefoglalta, és azt mondta, hogy szeresd, tiszteld, imád az Istent, és szeresd az embert. Ennyire leegyszerűsítette ezt a kérdést. És segítette az embereket kijönni egy ilyen katyvaszból tulajdonképpen, hogy mit kell megtartani, mit nem kell, milyen ruhát vehetek föl, milyen ételt ehetek meg. És aztán megszülettek az első apostoli levelek is, könyvek is, itt főleg ugye a páli levelekre gondolhatunk, és Pál apostol is értelmezte az akkor már 30-40 év alatt kialakult keresztény gondolkodást, igehirdetést, látást, életgyakorlatot, és akkor az ő levelei is felfoghatók így, hogy megfogalmazták akkor, hogy akkor végül is kiben hiszünk, miben hiszünk. Kicsoda ez a Jézus? Mit jelent ő számunkra? Mennyiben ember? Mennyiben Isten? Mit jelent az ő kereszt halála, feltámadása és a több? És végső soron az egész egyház történetet végig kíséri ez a fajta gondolkodás, hogy az egyházatyák, a teológusok, papok, írástudók, később a reformátorok újra és újra a korban, amiben éltek, a koruk összefüggésében is meg kellett, hogy fogalmazzák a hitünknek a lényeges pontjait. És ma is egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon sokféle elmélet jelenik meg, még a kereszténységen belül is. Különböző Jézus értelmezésekről tudunk. Jézus képek vannak. Jézus Krisztus engesztelő áldozatának az értelmezése is különböző egy-egy egyházon belül is. Tehát érdemes ezeket végig gondolni, és a mai embernek megvannak a kérdései, hogy akkor tényleg kiben hiszek? Amit az előbb is említettél, mi az a minimum tulajdonképpen, amitől azt mondhatom, hogy én keresztény vagyok? Vagy éppen a határán vagyok, vagy már nem az vagyok? Ezek érdekes kérdések, izgalmas kérdések, és többek között ez a Híd magazin is ezért született, hát nyilván nem adhatunk mindenre választ, meg nem is akarjuk eljátszani a minden tudónak a szerepét, de azért közelítettük ezt a témát.
27 személyt kértél fel egy körkérdésben, hogy fogalmazzák meg, hogy mit jelent számukra kereszténységük, akkor itt egy ilyen mozaikszerűen összerakódó, de egységes kép szeretne kialakulni ebből, hogy ez a sok-sokféle ember mit hisz végül is?
Egyrészt ez egy magazin és magazin stílus, amit itt alkalmazunk, ez az úgynevezett körinterjú vagy körkérdés. A szerzők egy jó része visszaválaszolt, hogy ez nagyon nehéz feladat néhány mondatban, mert én meghatároztam előre, hogy milyen mennyiségben válaszoljanak. Ez nekik is egy gyakorlat, meg mindnyájunknak is egy gyakorlat, hogy tudunk-e röviden beszélni. Jó gyakorlat ez is, hogy meg tudjuk-e röviden fogalmazni a keresztény hitnek a lényegét, de nem ez motivált ebben elsősorban, hanem nagyon szeretjük és tiszteljük ezeket a szerzőket, akik évek óta hozzájárulnak a Híd magazin tartalmához. Abban egyeznek, hogy élőhitű keresztjének, és engem is nagyon érdekelt, hogy ők hogy fogalmazzák meg a hitünk lényegét, és valóban nagyon színesen, nagyon érdekesen. Nincs két-egy forma válasz, de mégiscsak harmóniában vannak, mert a hitünk és tapasztalatunk alapján azért, ha Szentlélek által Jézusra nézünk, Jézust hallgatjuk, értjük az evangéliumnak az üzenetét, akkor van közös nevező. Csak mindenki a maga egyénisége szerint, kegyességi gyakorlata szerint éli meg, vagy fogalmazza meg a dolgokat, de harmóniában van ez a 27 válasz egymással.
Velem. El ne tántorodjék tőled életem, félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyj semmiért. Ha a világ engem csábít, hívogat,
missziós emberként hogyan látod, mikor válik a sokszor a bizonytalanságot jelentő fogalomként ismert hit bizonyossággá olyan alapjává emberek életének, amiért sokak évezredek folyamán életüket is odaadták?
Mint minden, ez is egy izgalmas és érdekes kérdés, ha hit maga. Hit nélkül nehéz élni. Az ember emberségéhez hozzátartozik, hogy ha reggel föl kell, akkor valamiben hinni akar, hogy van értelme az életnek, el kell kezdeni a napot, de önmagában a hit az lehet fals is, az lehet rossz is. Tehát elcsúszhat. Elég sok fanatikus ember van, vagy vannak, akik destruktív közösséghez tartoznak, vagy olyan áramlatok érik el őket, amelyek nem feltétlenül egészségesek, és nem segítenek. Tehát egészen elkötelezetten lehet valamiben inni, ami rossz. Tehát már is ettől bonyolultabb a kérdés. És a keresztény hit is olyan, hogy ehhez valóban hitre van szükség, mert nem megfogható, tehát a mi Istenünk, talán a keresztények Istene egyedül, ugye a zsidó keresztény Isten az, aki nem kifaragható, nem tehető asztalra, nem festhető vászonra, nem bizonyítható. Ezt is ki kell mondanom. Tehát képletszerűen nem bizonyítható az Isten, mert ő Isten. Hogyha bizonyítható lenne, ha asztalra tehető lenne, ha definiálható lenne, akkor már nem lenne Isten. akkor már az emberi vallásnak lenne a kreálmánya. Tehát ettől is ez egy izgalmas kérdés, és a zsidók is megküzdötték ezt évszázadokon, évezredeken keresztül, hogy a környező népek mindenki be tudta mutatni a maga istenét, bálványát, és emlékszünk arra a jelenetre, amikor Mózes fölmegy a hegyre a törvényért, és a nép aranybórjút, aranybikát készít az ékszerekből, mert megfoghatóvá, láthatóvá akarták tenni az istenüket. Emberleg ez érthető, de téves út. Tapasztalatom és látásom szerint a hit az mindenképpen ajándék és kegyelem, tehát lehetséges egy keresés az ember életében, egy keresési időszak, meg a vágyódás arra, hogy higgyek már valamiben, legyen már valami kapaszkodó az életemben, de a keresztény hit az mindenképpen Isten ajándéka, amikor megszólít minket, fölveszi velünk a kapcsolatot, kicsit olyan, mint amikor az Ádám eltéveszte a dolgokat, és Isten keresi őt a kertben, és megszólítja a nevén, hogy Ádám, hol vagy, vagy Zákeus fájához oda megy Jézus, és nevén szólítja, Zákeus, gyere le, mert ma a te házadnál kell lennem. És a hitet végső soron az Isten jelenléte és megszólalása, a Szentlélek általi megszólalása hozza létre. És ez létrejöhet akár gyerekkorban, vagy egy konfirmációs oktatási folyamatban, bármikor a mi életünkben van, aki késő vénségében jut hitre. Hogy aztán létezik-e teljes bizonyosság, ez egy komoly kérdés. Van egy ilyen gondolata Pál apostolnak, hogy tudom, hogy kiben hiszek. Tehát az embernek lehetnek olyan tapasztalatai Istenről, például az ima élete kapcsán, vagy elmegy egy templomba, egy konferenciára, vagy gyülekezetbe, és ott olyan egyértelműen és erőteljesen van jelen Isten szentsége, szeretete, igéje, elsősorban az igéje, ami megérinti az embert, az értelmét és a szívét, hogy az ember azt érzi, hogy akkor most már nem csak remélem, meg nem csak hiszem, hanem tudom. És ezért mondhatjuk ki egyes helyzetekben, hogy tudom, hogy van örök életem, és tudom, hogy van üdvösségem, mert Isten ezt nekem ajándékozta, de természetesen a hívő emberek ezt megfelelő alázattal kell, hogy átgondolják és kimondják.
Ide idézném azokat az igéket, amiket én is megtaláltam itt a beszélgetésre készülve, és pont te is említettél. Pál azt írja, hogy tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. János pedig a levelében írja, de tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat. És ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Ezek a keresztény hitünknek is a hatalmas igazsága és nagyon erőteljes szavak. Hogyan tudja ezt a mai kereszténység kommunikálni a világ felé, vagy hangsúlyozni, továbbadni? Hogyan lehet akkor tennünk emberként a másik ember hitéért?
Hát egyrészt azért attól, hogy valakitől hallom, hogy ő tud valamit, vagy bizonyos valamiben, attól nem biztos, hogy én is az vagyok. Tehát a kereszténység, az egész nagy közösség, a kb. 2 milliárdos közösség nagyon-nagyon színes. És különböző emberek vagyunk, de felekezeten belül és gyülekezeten belül is. A legkülönbözőbb típusok, vannak racionális beállítottságúak, vannak érzelmi beállítottságú emberek, vannak szkeptikusok, én is közéjük sorolom magamat, akik szeretnek kérdezni, szeretnek megkérdőjelezni dolgokat, nem szeretnénk valami olyanban hinni, vagy olyat tudni, aminek nincsen alapja, ezt talán furcsa hallani éppen egy gyakorló lelkésztől, de mégiscsak így van. Színes világban élünk, nagyon-nagyon sok minden történik körülöttünk. Egyházban, egyházon kívül, társadalmi életben, etikai, erkölcsi folyamatok, törvényhozások, egy egész kultúra váltáson megyünk keresztül, tehát itt ezerféle kérdés van. És mi az, ami fontos, mi az, amire tényleg rá lehet tenni az életünket. Hogy mindez hogy képviselni? Hát alázattal, alázattal. Én erre jutottam, én ezt látom. Sokakkal beszélgetek, a legkülönbözőbbekkel, és igyekszem alkalmazkodni az ő lelki-szellemi állapotához, és nem egyszer ráborítani azt, hogy én ezt tudom, azt tudom, ezt így kell hinned, úgy kell hinned, hanem beszélgetünk. És ezt próbálom Jézustól tanulni szintén. Jézus beszélgetett. Nagyon-nagyon fontos a párbeszéd, tehát megérteni az embereknek a gondolatait, kérdéseit, aztán, ha Isten szent lelke megadja, akkor lehet mondani konkrétumokat. Ki lehet mondani, ha én abban bizonyos vagyok, de akkor is azt mondani, hogy én erre jutottam, én ezt így látom, én ezt így gondolom. És most is kapcsolatban vagyok nem hívő emberekkel is, akik az interneten látják a megnyilvánulásaimat, és úgy örültem neki, hogy egy volt osztálytársam is, aki ateista, azt mondja, nem értek veled egyet nagyon sok mindenben, de tiszteletre méltó az, amit mégis képviselsz. De ott van, és látja, és olvassa, és éppen felajánlottam neki, hogy akkor beszélgessünk, miért nem? De a hitet és a tudást egymásból nem tudjuk önteni. Tehát meghallgatni lehet egymást természetesen, és alakíthatjuk, formálhatjuk egymást, de nincs olyan hívő ember, aki a másiknak például hitet tudna adni.
Tarts meg, Urunk, szent igédben, vigy erőt ellenségünkkel, kik szent fiadat támadják, hogy trónodról letaszítsák. Úr Krisztus, láttasd hatalmad, ki minden urak, ura vagy, te védd meg árva népedet, hogy dicsérhessen tégedet.
Szeverényi Jánossal arról beszélgetünk, hogy a kereszténységben miben hiszünk. Jelen világunkban mit gondolsz, hogy melyek azok a tévedések, vonzó tévtanítások, kísértések, amelyek támadják a kereszténység hitének a tisztaságát? Vagyis miben nem hitjünk?
A spirituális kísértést abban látom, hogy elég sok önmegváltó irányzat van, vallásokon belül, meg ezoterikus vonalon is. Ezeknek nyilván vannak értékes motivumai, tehát ez a szedd össze magad, meg koncentrálj, meg meditálj, meg változtass meg az életmódodat, másképpen étkezzél, többet mozogjál, legyél pozitív, szakítsd meg a kapcsolataidat a negatív emberekkel, a negatív kapcsolatok, és ezekben vannak igazságok. Hát természetes, hogy kell mozogni, természetes, hogy egészségesebben kéne étkezni. Sok mindent tehetünk magunkért, és tegyünk is, de vannak olyan problémák az életünkben, amelyeket nem lehet megoldani a spenóttal, életmódváltással, nem lehet megoldani. Tehát maga a bűnnek a valósága, hogy az ember szíve gonosz tud lenni, és bántja saját magát, meg a környezetét is. Tehát maga a bűn erősebb nálunk. És ezért van szükségünk megváltásra. A kereszténységnek azért ez a lényege, hogy Krisztus olyan dolgokból vált meg minket, amit mi nem tudunk megoldani. Tehát nem vagyunk Münchhausen bárók, aki saját magát kiemeli a mocsárból. Ez az egyik spirituális kísértés, hogy ha ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt megteszed, akkor rendben leszel, akkor jó lesz az életed. Nagyon kétséges megoldás ez. De ennél sokkal nagyobb problémának látom a mai korszellemet, hogy mintha Európában és Európa történetében először alakulnak ki egy olyan úgynevezett kultúra, amely spiritualitás mentes, tehát istenmentes, vallásmentes, hitmentes, és egyszerűen teljesen durván és érdesen individualista, tehát önző, anyagias, ebben látja az élet értelmét, hogy minél gyorsabban élni, minél több virágot leszakítani, minél hamarabb meggazdagodni, és élni valahogy, de rengeteg üres életet látok, és értelmetlen életet, mert ez önmagában az embert nem teszi boldoggá. És az ember azért boldogságra teremtetett, és a kereszténységnél is ez egy központi üzenet. Gondolunk Jézus boldog mondásaira, hogy ő nem egyszerűen azt akarja, Isten nem azt akarja, hogy mi vegetáljunk, és legyen mindig elég ennivaló a bendőnkben, meg hibátlan fogsorunk legyen, meg a bankszámlánk rendben legyen. Ez se baj, nem erről van szó, de ettől az ember nem lesz boldog. Nagyon sok bizonyítékunk van erre. Ez a legnagyobb veszély, egy ilyen közömbösség, eltávolodás az erkölcstől, az ősi alapoktól, és most úgy tűnik, hogy azt csinál mindenki, amit akar. És ez bevonul a döntéshozó körökbe is, egészen elképesztő törvényeket hoznak bizonyos parlamentek. Egyet említek meg csak sok közül, van olyan amerikai állam, ahol a magzatot születés előtt is abortálni lehet. Tehát egy teljesen kifejlett 9 hónapos babát születés előtt is meg lehet ölni, indoklás nélkül. Tehát ilyen szabadsága lett az embernek, és ez egy drasztikus és kirívó példa, de sajnos igaz, és ilyen súlyos zsákutcákba tud belefutni az öntörvényű, individualista, Isten nélkül döntő, az ő törvényét félretevő ember.
A hitünk életünk folyamán is, ahogy egy énekünk mondja, mint változó hold, folyamatosan formálódik, hol nagyobb, hol kisebb. Ha már arról beszélünk, hogy miben hiszünk, tartalmában hogyan változik az életünkben a hitünk?
Ahogy az előbb mondtuk, azért a keresztény hitnek vannak biztos pontjai, csak röviden utalok arra, hogy egy hívő keresztény ember tudja, hogy őt Isten teremtette, szeretetből teremtette, tudja, hogy a bűn az valóság, és az egy káros dolog, tudja, hogy Jézus a megváltó, és ő kivált és megvált minket a bűn és a halál, és az ördög fogságából. Egy keresztény ember átéli a bűnei bocsánatát, és próbálja követni Jézust, Jézusnak a tanítását, indulatát, látását, programját, és szintén tudja, hogy örök élete van. Hát azért ez a hitünknek biztos pontjai, és azt így kimerem mondani, hogy aki nem ebben hisz, akkor az lehet, hogy nagyon értékes ember, de nem keresztjén. Ezek ilyen fix dolgok, de van például a gyermeki hit. Hát egészen más egy 4 éves gyermeknek a gondolkodása, mint aztán egy kamaszé, vagy egy középkorú, vagy egy idősé. Mi magunk változunk folyamatosan, hiszen a sejtjeink is lecserélődnek, és a agysejtjeink is, és sok minden, és növekszik, jó esetben növekszik a tudásunk, az ismeretünk, tudománnyal kapcsolatosan, a Biblia szövegeivel kapcsolatosan, a Biblia kutatás is egy hatalmas tudományág, és ezért érdemes minden hívő keresztjének bizony segédkönyveket is használni, olvasni egy kicsit a kor történetéről, hogy milyen korban élt például Mózes, vagy a proféták, vagy Jézus, vagy Pál apostol, és akkor sok mindent sokkal jobban megértünk, hogy mit is jelentett ott akkor ez a gondolat, vagy ez a szó, ez a beszéd. Tehát alakul, formálódik az ember gondolkodása, és attól is függ a mi hitünk, hogy milyen közösségben élünk. Tehát a közösségek is különbözőek, most leegyszerűsítve mondom, hogy vannak, akik inkább a törvényre helyezik a hangsúlyt, a szabályokra, hogy hogy élünk, hogy gondolkodunk, mit ehetünk, mit ihatunk, mehetünk-e moziba, meg nem tudom micsoda. Mások meg a szabadságra teszik a hangsúlyt, hogy élünk a világban, és minden szép, minden jó, mindennel lehet élni, és ezek formálódhatnak. Tehát egy ilyen kicsit törvényeskedő, szigorú közösségben lévő ember is változhat, és meg később megértheti, hogy mégis csak mi az az irgalom, mi az a kegyelem, mi az az Istennek a kedvessége, szépsége, hogy a mi hitünk nem egyszerűen tiltótábla rendszer, hanem a szabadságnak a egészséges megélése például, az emberség visszakapása, emberré válás útján vagyunk mi mindnyájan, és aki meg szabadosabban, liberálisabban gondolkodott, lehet, hogy rájön arra, hogy nagyon fontos a törvény maga, hogy attól nem kell elszakadni. Mert van, aki azt mondja, hogy a törvény már lejárt. Nem igaz, ez egy tévedés, nem járt le a törvény. Jézus nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni. Csak ott nagyon fontos a jézusi tanításnál, hogy ő arról beszélt, hogy egyszerűen önerőből nem tudunk nem vétkezni. Kevés az emberi erő ahhoz, hogy tisztán maradjak, hogy ne lopjak, hogy ne hazudjak, és a többi. És a bibliai kijelentés szerint Isten az emberi szívbe írja a törvényt. Régi kifejezés szerint a szív hústábláira írja be a törvényt, ahogy anno valamikor a kőtáblára került a törvény szava, hogy ne kívülről legyen ez rajtunk, mint egy nyomás, hanem belülről vezessen minket Isten igéje.
Lélekhangoló.
Hogyha valakit mégis bánt, hogy a hite annyira úgy érzi, kicsúszik a kezei közül, illetve elveszíti, akár életesemények hatására, akkor hogyan jöjjön vissza, vagy mit tehet mégiscsak érte, hogy közeledjen Istenhez?
A krízisek, a szenvedések, családtagok halálesetei és a többi okozhatnak ilyen nehézségeket, állapotokat, és itt megrendülten kell erre mindig gondolni, mert aki még nem élt át ilyen nagy szenvedés, az nem tudja, hogy miről van szó. A Szentírásba is ezért kerültek bele olyan motivumok, mint például a Jób története, aki igaz hívő ember volt, és mégis szenvedett, és meghaltak a gyermekei, és tönkrement minden, és ő maga is szörnyűséges betegséget kapott, És a Bibliában még számtalan más szereplőn is olvassuk ezt, akár Pál apostol is, hát őt is megkorbácsolták, megkövezték, bántották, és sorolhatnánk ezeket az eseteket, és aki így nagyon szenved, az átélhet ilyen kríziseket, átment időpontokat, és nem szabad ítélkeznünk ilyen emberek fölött. A evangéliumi hitnek a lényegéhez tartozik amúgy, hogy mi akkor is hiszünk, ha Istent nem látjuk és nem érezzük. Vannak olyan keresztény irányzatok, akik nagyon nagy hangsúlyt tesznek az emberre, hogy én mit gondolok, én mit érzek, tudok-e hinni, nem tudok hinni, most könnyű, most nem könnyű. Ezek is fontos kérdések, de az igazi keresztény hit alapvetően Jézusra néz, és azt is tudja, hogy ha most éjszaka van, akkor átélem az éjszakának a súlyosságát, sötétségét, krízisét, de tudom, hogy eljön a hajnal, mert Jézus a hajnalcsillag. Ugye a Jelenések könyvében ezt olvasok, hogy a hajnalcsillag. Tehát, hogy a mi hitünk nem a mi érzéseinkre épül csupán, hanem alapvetően Krisztus központú. Őről meg tudjuk, hogy ő él, hogy ő utánunk jön, hogy ő irgalmazni akar nekünk. Gondoljunk arra, hogy volt egy nagy prófita Illés, akinek nagyon nagy szolgálata volt, és végre halálosan elfáradt, belefáradt, és meg akart halni, a pusztába gyalogolt, lefeküdt egy barlangba, és meg akart halni. És akkor az angyal rátalál, és még több ilyen sztorit mondhatnék a Bibliából. Tehát sokan így érik meg a megújulást a mélység után, de fontos, hogy legyünk ilyen értelemben egymásnak is az angyalai, mert lehet, hogy éppen ma én vagyok valaki számára ez az angyal, mert a Szentlélek eszembe jutott egy nevet, egy embert, és hívd föl, keresd meg, kérdezz rá, segíts neki, tegyél valamit. Tehát, hogy ne dumáljunk csak a kereszténységről, hanem tegyünk, legyünk konkrét, gyakorlati, hétköznapi, életszagú, életszerű angyalok, és máskor meg hozzám jön el így valamilyen módon Isten igéje, szava, valóban akár egy mobiltelefon híváson keresztül is.
Ha félelem vagy fájdalom gyötör, ne a Sínai hegyre menekülj, hogy a törvény cselekedeteiben keress menedéket, hanem fordulj az evangéliumhoz. Mert csak az evangélium szól így, bűneid meg vannak bocsátva, eredj el, és többé ne vétkezzél. Az igaz hitnek tehát két alapvető ismérve van, Krisztusra tekint, és Krisztus munkálkodik benne. Luther Márton bíztatását Weltler Gábor lelkész szavaival kiegészítve hallhatták.
Uram Jézus, jöjj el! Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel jelenléted jár.
Kedves hallgatóink, a lélekhangoló evangélikus műsorban keresztény hitünk alapjairól és magának a hitnek a tartalmáról, változásairól beszélgettünk Szeverényi Jánossal, aki a Híd evangélikus missziói magazin témájául is ezt választotta. Szeretettel ajánljuk a magazinokba való belelapozást az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheran.hu webcím alatt, ahol rádióinterjúink is meghallgathatók. Keressenek és kövessenek minket Evangélikus Missziói Központként a YouTube-on, illetve Lélekhangoló néven a Spotify-on. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős várom Istenünk.
Ott ülsz ma az asztalnál, szívünk vágyik újra rád,
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban